Istennek az az igéje, amellyel megbízott ma délelőtt, hogy adjam át nektek a magyarázattal együtt, amelyhez a Szentlélek Isten segítségét kérem, írva található a felolvasott igeszakaszban, Dániel könyve második fejezetében. Egyetlen verset olvasok hozzá, a 19. verset. Ekkor a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban. Dániel pedig áldotta érte a menny Istenét. Amen. Gyülekezet foglalja el. Ahányan itt ültök, kedves testvérek, a templomban, amennyi természetünk van, annyiféleképpen tudnánk elmondani, megfogalmazni, hogy miért jöttünk el ma délelőtt ide, a honvédtéri templomba. Ennyiféle személyiség, ennyiféle ilyen sokszínű családi háttérrel megáldott, vagy megterhelt ember, egymástól fényévnyire lévő gondokkal, vagy a gondtalanság könnyű felhőin lebegve üldögélünk, én meg áldogálok itt egymás mellett. Mi lehet az oka? Mi lehet az oka az egy óra hosszáig, körülbelül egy óra hosszáig tartó összetartozásunknak, vasárnap délelőtti azonos érdeklődésünknek mi a kötőanyaga? Hát a közös titok. Dániel könyvével együtt a kolossébeliekhez írt levelet is elkezdtük olvasni. Ott meg azt találjuk Pál apostolon keresztül, Isten ezt írja, egy titokról van szó, amelyet kijelentett az Isten az ő szentjeinek, akiknek tudtul akarta adni. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van. Van tehát legalább egy, de inkább több, jó néhány közös titkunk. A többség itt azt is tudja, hogy ki Jézus Krisztus, aki közöttünk van, és ezen felül is vannak titkaink, amelyeket itt szokott kijelenteni a gyülekezet közösségében Isten. Vannak olyan titkok, amit csak a gyülekezet Isten tiszteleten jelent ki, amit itt értünk meg. Vannak titkaink nekünk, nektek, szenteknek, mert szentek vagyunk. Nem a Vatikánban avattak bennünket szentekké, hanem maga a mindenható Isten, mert azt mondja, hogy azok a szentek, akiket ő kiválaszt, ezt jelenti egyébként a szent szó, azoknak jelenti ki a titkait. Azoknak, akiknek ő akarja, nem akikhez a lelkész beszél, nem akik azt mondják, hogy kinyitják a Bibliát, és az Isten mindjárt mondani fog valamit, nem. Ez valami olyan dimenzió, olyan szféra, amiben nekünk nincsen belelátásunk, az Isten akarata, de amikor neki úgy jó, úgy tetszik, akkor ebből átad valamit. Mégpedig a gyülekezetben elhangzó igehirdetés során. Azoknak, akiknek akarja, akkor, amikor akarja, addig tart a titkoknak a tudása, amíg ő ébren tartja bennünk, csöndesen mondom, hány titkot, hány isteni kijelentést elfelejtettünk már, mert nem használtuk őket, elsatnyultak. És annyit ad, amennyit jónak lát, amennyit el tudunk viselni, el tudunk hordozni. Isten titkainak lelőhelye az olyan, mint egy bánya. És ebbe a bányába azokat engedi be, akiket ő kiválaszt, kiválasztott bányászok vagyunk, ezt jelenti, hogy kiválasztott szentek vagyunk, és az ott talált kijelentés, kincsek, aranyak között nem lehet csak úgy szabadon vájárkodni nekünk szent, isteni titkokat fejtő bányászoknak. Isten jelöli ki a kifejtésre váró vájatot, és az onnan kivihető kijelentés mennyiséget, titkokat. az isteni igehordozók szent bányászokra kiírt napi egységét. Most is hallgatjuk az igét, lent vagyunk az Isten bányájában, titkokat akar kijelenteni, de mindenki annyit vihet el innen magával, amennyi kell neki. Amennyit meg tud érteni, nem többet és nem kevesebbet, mert éppen annyira van szüksége. Nem is bírnánk többet elviselni. Több közlést, több isteni titkot. Csak annyit, amennyihez az adott, szent műszakban hozzáférhetünk. Ilyen hozzánk hasonlóan kiválasztott bányász volt, bányász most természetesen már idézőjelben mondom, ilyen volt az ószövetségi Dániel is. Fiatal, júdai, magyarul zsidó, nemes, aki Babilonban élt, sok ezer társával együtt akkor került Nabukadnezar király udvarába, amikor Jeruzsálem ostroma és bevétele után a győztes babiloni király kérésére a protokoll főnöke, ma úgy mondanánk, Bibliában úgy olvastuk, hogy fő udvar mestere, egészséges, szép arcú és tanulásra fogékony, jó nyelvérzékkel megáldott fiatalokat keresett szolgáknak. Dániel és három, szintén júdai társa átment a szépségteszten és átment az intelligencia teszten is, a rostán, viszont valamit tettek, valamit kértek. Nem fogadták el azt a királyi menüt, ami a király asztaláról származott volna, borral együtt felszolgálva. Azt mondták, hogy nem szeretnék ezt enni, hanem még gyümölcsöktől is mentes, vegetáriánus étrendet kértek szénsavmentes vízzel. Mit tesz Isten? Eltelik 10 nap, és így olvassuk a Szentírásban. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és fogják be a fülüket a vegetáriánusok, kövérebbek voltak azoknál a ifjaknál, akik a király eledeléből ettek. Isten tehát megadta nekük azt, hogy a felsőfokú káldeus oktatásban való sikeres előmenetelnek legyenek a részesei. Dániel tudománya, vagy nevezzük, hogy bölcsessége, ezen felül egy látomás és álom magyarázattal is kigyarapodott. Ő és 3 zsidó barátja végül Nabukadnezar király előtt kellett, hogy vizsgázzon. Ez volt a habilitációs vizsgájuk, a legfelsőfokú vizsgájuk. Az uralkodói kreditrendszer szerint 10-szer okosabbnak találta őket a király az egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Felvételt nyertek hát ők 4-en, Dániel és 3 barátja, a Babiloni Tudományos Akadémiára, amely intézet minden vicc nélkül mondom, a kor legképzettebb tudósait és legtöbb ismeretét halmozta fel. Nebukadnezár uralkodásának 12. évében azonban eljött az a nap, amely a világ bármely államában az tudósoknak, az állam tudósainak a rémálma. A király elé szólították a mágus, az igéző, a varázsló, a csillagjós tanszékeknek az összes alkalmazottját. Nebukadnezár bizonyára nem első alkalommal közölte velük, hogy valami nyugtalanító álmot látott. Nem gond, mondják a kiváló tudósok, mesélj el a király, hogy mi volt az álom. Mint arra hivatott tudósok, egy aprólékosan összeállított óriási rendszerben, szimbólum rendszerben, annak felhasználásával, azt aztán majd szócirádák kifejtésével előadják a királynak, mi a teendő. Persze ezt úgy mondják el, hogy elsősorban a saját egyéni érdekeik valamilyen hasznot húzzanak belőle, aztán a birodalom érdekei. Össze is foglalják, majd végrehajtási utasításokat mondanak, a királynak milyen rendeleteket kell hozniuk. Kezdik is, király, örökké élj, mondd el az álmot a szolgáidnak, és mi megadjuk a magyarázatot. ekkor válik valósággá a kinevezett babiloni professzorok életüket veszélyeztető rémálma. A parancs, annak teljesítése, mondjátok meg, mi volt az álom. Ne a magyarázatát, először azt, hogy mit álmodtam. Ennek a teljesítése meghaladja a képességeiket, és addig jól működő hazugság gyáruknak a termék próbáját. Nebukadnezár feltételeinek hajlatán a mai szakemberek is veszni látnák a katedrájukat, a fizetésüket, a pályázati pénzeiket, vagy a közbeszerzésen kimutyizott üzleteiket. A király ugyanis az álom magyarázatát kéri tőlük, és arra kíváncsi, álom magyarázata előtt magának az álomnak a kitalálását, és a tanácsadóinak az őszintességét. Kihasználják-e azt a helyzetet, azt a pozíciót, amiben vannak, kihasználják-e az alkalmazójukat, a munkaadójukat, Nebukadnezár királyt. Hogyha sikerül nekik elmondani, hogy mit álmodott a király, azzal abban a pillanatban bebizonyítják, hogy nekik betekintésük van az isteni szférába, és a haszontalan álmodozás helyett azt csinálják, amiért a fizetésüket kapják. De ha nem képesek kitalálni, hogy mit álmodott Káldeus birodalom fenséges uralkodója, akkor elevenen feldarabolják őket, az álbölcsességből élő, bizalmas pozíciókat élvező sarlatánokat. A babiloni bölcsek pedig tehetetlenek. Szóhoz sem jutnak. Király, nincs olyan ember a Földön, aki ki tudná találni, hogy mit álmodtál. Magyarázatot adunk, de hogy mit álmodtál, azt nem tudjuk neked elmondani. Indul a dolog, beindul a körözés, kezdik összeszedni a tudósokat, az előállítások, a letartóztatások. Dániel és társai sem kivételek, hiszen ugyanabban a munkakörben dolgoztak, a babiloni tudományos világ munkatársai voltak, de Dániel és a társai nem voltak jelen a király tudós találkozón, a konferencián, ezért nem tudják, hogy mi ez az egész. Mindenki rohangál, menekül, katonák rohangálnak az intézetük körül, elfognak embereket. Mi ez az egész? Azt érzékeli Dániel, hogy itt életekről van szó. Mint bennfentes, de a történetekről mit sem tudó szolga, higgadtan felkeresi a kivégzésért felelős testőr parancsnokot, és tájékoztatást kér tőle. Megkapja. Nincs vesztegetni való idő, Dániel benyit a királyhoz, és időt kér a megoldásra. Megkapja. Hazamegy, összefoglalja három honfitársának a tudnivalókat, majd ezt hallottuk a Bibliából, irgalomért könyörögtek a menny istenéhez. Miért is? Azért, hogy a titok miatt ne vesszenek el a babiloni bölcsekkel együtt. A babiloni bölcsekkel együtt. A könyörgésük meghallgatásra talált, ezt kaptátok a kis igekártyán, a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban. Nem kellett elveszniük azok miatt, velük együtt, akik nem tudták, hogy kit kell kérni az álom megfejtéséhez, kit kell kérni a titok megfejtését, Nebukadnezár király álmának feltárására. Dániel és három társa csak azt az Istent ismerte, aki Ábrahám óta vigyázta és terelgette az őseiket. Nekik Izrael istene volt a menny istene. Ahhoz az Istenhez könyörögtek, aki mit csinált, hol vannak most Dánielék? Fogságban. Ahhoz az Istenhez könyörögtek, aki éppen fogságra ítélte a választott népét, Nabukadnezár korában pedig még szó sem volt arról, hogy egyszer majd hazamehetnek Palesztinába. De ez mindegy. A menny istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, az Babilóniában is az ő istenük marad. A meghódított nép istenségeiből van egy óriási kínálat ott a babiloni birodalomban, de lám, egyik bálványnak a bölcse sem találta ki Nabukadnezár álmát. Halott, kitalált istenségeknek a mágusai, varázslói, csillagjósai és bűvészei. A lerombolt jeruzsálemi templom istene azonban Dánielnek kijelentette a titkot. Azt az álmot, amit ő, a menny ura adott Nabukadnezárnak, ki más adta volna? Csak ketten tudtak róla, az álomadó Isten és az álmodó Nabukadnezár. A titok megfejtése után pedig egy harmadik személy, Dániel. Mit lehet ezzel kezdeni? Mi van, hogyha Isten kijelenti nekünk a titkait? Akár innen is, de ezek holt betűk. Ha a Szentlélek Isten nem teszi élővé, akkor hiába olvassuk. De a Szentlélek Isten kijelenti nekünk is az ő titkait. Mi van, ha egyet megértünk belőle? Mit csinált Dániel a lelepleződött titokkal? Rohant a királyhoz? Nem. Nem. Az életmentő bejelentésnél egy dolgot talált előbbrevalónak, ahogy megtudta a titkot, áldotta érte a menny Istenét. Ez az első dolog. Az Isten kijelent nekem valamit, tudom, hogy mi a következő, csak a következő lépés az életemben, és az első dolog, először áldom a menny Istenét. Akkor van még más házi feladat is? Igen. Olvassuk ki az isteni tanításból a házi feladatunkat. Bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, kerültünk is már, vagyunk is most olyan helyzetbe, hogy másokkal együtt büntetnek minket. Nem a mi hibánk, más hibájából bűnhődünk. Dánielék azt sem tudták, hogy miről van szó. De már indult értük a gyors reagálású babiloni egység, olyan emberek, akik vadállatokkal edzettek, de tigrisekkel és oroszlánokkal edzettek, ezeknek az elit kommandónak a tagjai, sivatagi és magashegyi csatákban egyaránt bizonyítottak már, és ezek a testőr kommandósok bizony úgy húzták, vonták az elfogott embereket a kivégző helyre, ahol fűrészekkel válták őket, hogy feldarabolják, hogy kampókat akasztottak beléjük. Ezek már beindultak. Mit lehetett tenni? Azt, hogy élnek az egyetlen eséllyel. Irgalomért könyörögtek a menny istenéhez, hogy a titok miatt ne vesszenek el a babiloni bölcsekkel együtt. Nem vesztek el. Sem ők, sem a többiek. Dániel, miután áldotta a menny istenét titok leleplezéséért, azonnal visszament Árjókhoz, a jóindulatú testőr parancsnokhoz, és mivel kezdte a mondani valóját? Megvan a titok, mehetünk a királyhoz, vezess oda, megmenekültem, mert megfejtettem a titkot. Nem. Ez volt az első mondata, hogy ne pusztítsd el a babiloni bölcseket. Hihetetlen. Dániel nem azt tartotta elsődlegesnek, hogy rajta kívül, meg a három társán kívül nyírják ki az összes pogány varázslót, meg mágusokat, hanem azt, hogy akikkel együtt kellett volna elpusztulniuk, azoknak az életén is könyörüljön a király. Ugye lassan látjuk a vázlatát a házi feladatunknak. A múlt héten értek véget csütörtökön itt nálunk a szegedi protestáns hét napjai, amelyek egyfajta bevezetői a januári ökumenikus imahétnek. Istentiszteletek, találkozások, amikor valamit megtudhatunk azokról, akik részleteiben nem úgy értik a Bibliát, ahogy mi. mások az istentiszteleti szokásaik. Nem úgy úrvacsoráznak, nem úgy keresztelnek, ahogy mi, mások. Dániel magatartásából azt próbálja megértetni velünk Isten, hogy mi megmaradhatunk jó reformátusoknak attól, hogy mások érdekében is könyörögjünk Istenhez. Azért, hogy a királyok királya, Jézus Krisztus könyörüljön azokon, akik még nem értik azokat a titkokat, amelyeket nekünk kijelentett a menny Istene. Ne pusztuljanak el, hanem éljenek velünk együtt. És, nagyon fontos, Isten könyörüljön rajtunk akkor, ha mi vagyunk azok, akik nem jutottunk el a mások által megértett titkoknak a teljességéig. Mert egy kereszténység van. Tegyük ezt az isteni házi feladatot kicsit nehezebbé. Könyörögjünk tehát a más felekezetekben élő Jézus Krisztusban hívő testvéreinkért. De most csavarjunk egyet a házi feladatunk. Könyörgünk-e azokért, akik nem is tudják, hogy veszélyben vannak? Könyörgünk-e azokért, akik nem hallották a hírt, hogy a menny Istene lehetővé tette a választást? Választást mi között? A halál utáni élet folytatásának két minőségi változata között. Könyörögünk-e értük, hogy legalább azt tudják meg, hogy mi és mi között dönthetnek. Könyörgünk-e Dánielhez hasonlóan erőért és bölcsességért, annak érdekében, hogy felismerve az időt és az alkalmat, kinyissuk a szánkat, és elmondjuk a titkunkat az embereknek, Krisztus közöttünk van, és ha így élsz, akkor más lesz az életed. Ez is, és az a másik is, amiről beszélünk. Légy olyan, mint Dániel. Ez a házi feladat. Légy olyan, mint Dániel. Megülepedett és savanyodó reformátusokként ne az Isten ismereteddel, ne a felekezeti büszkeségeddel, ne keresztjén hírneveddel, és ne a bástyaként álló dogmákban megállapodott életeddel dicsekedjél, hanem válj életedet és életeket megmentő, isteni titkok feltárásáért könyörgő keresztjénné. Jézus azért halt meg érted és értem mindannyiunkért, hogy kikapcsolja a bűneinket állandóan Isten elé vetítő, ördögi írásvetítőt. A kereszten kiverte a sátáni biztosítékot, majd feltámadásával rákötött bennünket a mennyei áramkörre. És a házi feladatunk vége, mielőtt neki kezdenénk a titkok megértése utáni tennivalóknak, soha ne feledjük el áldani ezért a menny Istenét. Amen. 25. Zsoltár 7. versének éneklésével, imádságával próbáljuk visszaadni Istennek azt a hálát, amit érzünk iránta a kijelentett titokért.